Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt a Mi a Fem Podcast. Én Antónia vagyok.
Én pedig Luca. És ez egy újabb epizód. Mi újság, Antónia?
Én pont most, mielőtt felhívtok egymást, és agyaltam a mai témán, akkor eszembe jutott az, hogy én basszus nem utaztam sehová október óta, hanem itt vagyok Svédországban, és szerintem az utolsó 10 évben nem volt az, hogy én ilyen sokáig egy helyen vagyok, és nem utazok sehová. Szóval durva, és jó pofa, hogy most utazásról fogunk beszélni.
Igen.
Főleg ebben az időszakban. Te hogy vagy?
Jól. Én is nagyon izgatott vagyok, mert régóta volt már talán olyan adás, amiben, vagy amit úgy vettünk fel, hogy ketten vagyunk megint. Most nagyon sokat vendégeskedtünk, meg vendégeink is voltak, meg lesznek is, úgyhogy most nagyon benne vagyunk ebben a flowban, de most jó egy kicsit így kettesben lenni ismét.
Igen.
Mivel én most Tenerife-re költöztem, félig, meddig ideiglenesen, és ebben az évben itt leszek.
Ez amúgy annyira durva. Jó, képzeljétek el azt, hogy pár hónappal ezelőtt Luca elmondja nekem azt, hogy az egyik haverja kiírta a Facebookra, hogy van egy háza Tenerife-n, és keres valakit, aki szívesen ott lakna és vigyázna a házra, és erre te így rácsaptál, és azt mondtad, hogy jó, az én leszek, és január 1-én a barátoddal ki is költöztetek. És annyira szép helyen vagy, hogy néha így a mínusz 10 fokokban rádírok, és csak így kérem, hogy küldjél egy képet a tengerről. Hú, nagyon durva, hogy ott vagy.
Igen, de az a durva egyébként, hogy pont ma beszéltem így budapesti ismerősémmel, és mondták, kérdeztem, hogy a hány fok van, és mondták, hogy 18, és ránéztem a hőmérőre, és itt is annyi volt.
18 fok van Pesten.
Igen, nagyon durván hirtelen kitavaszodott, és ez a durva, hogy még két héttel ezelőtt ilyen mínusz 4 fokok voltak, és most meg így full tavasz van, és...
Költözhetsz is haza?
Ja, egyébként, ennyi volt. De hogy igen, én féltem is kicsit, mert márciusban megyek haza látogatóba, hogy be fog fagyni a seggem, és itt már túlságosan elkényeztettem magam, vagy az időjárás engem, és hogy nagyon nagy kínszenvedés lesz újra macikabátban, de nem, van remény, úgyhogy jó lesz. Hmm.
És amúgy így 2 hónappal később, hogy kiköltöztél, most mennyire érzed otthonnak, hogy volt egy ilyen küzdés azzal, hogy nem is tudom, kulturális sok, vagy bármi?
Fú, nekem nagyon, tehát hogy ezért voltak ilyen fent és lent, vagy ilyen kis hullámok, tehát hogy ahhoz képest, hogy azt mondja az ember, hogy minden ideális, basszus, ott van az óceán, és napsütés, és a nagy hidegekben meg télen, itt meg fürdőruhában rohangálni, és hogy mit akarhat az ember ugyan, de hogy nekem volt ilyen, igen, teljes mértékben, tehát hogy amikor így nem tudtam elmondani, hogy mit akarok, és akkor erről beszéltünk is, hogy benned is van ez az érzés, hogy mikor nyelvileg azt érzed, hogy gátolva vagy folyamatosan.
Ja, nekem magyarul van ez.
Igen, 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 és hogy ez egy ilyen annyira frusztráló érzés, hogy egy ilyen 4 éves gyerek szintjén tudok csak kommunikálni mindenről, és főleg amikor most képzeljétek el, hogy egy 4 éves gyerek elmegy egy hivatalba ügyet intézni, és akkor iszonyatosan kellemetlen, és akkor volt már, hogy ettől a tehetetlenségtől kicsit kiborultam, meg hogy ugye van egy ilyen óriási sziaszta a nap közepén, 2:30-ig kb. Semmit nem lehet intézni. Én meg akkor, pont akkor tudnék úgy valamit tenni, mert én délután tanítok, meg dolgozom, meg este, és pont akkor tudnék bevenni a városba, és minden zárva van. Szóval, hogy voltak olyan részei a dolognak, és az az érdekes,
hogy... Át kell állnod.
Igen, igen, de teljes mértékben át kell állni, megszokni azt, hogy itt egyáltalán milyen évszakok vannak, vagy hogy néz ki, tehát ez a száraz és az esős időszak változása, ehhez hogy alkalmazkodj, és most arra érzem azt, igen, hogy úgy kezdem felvenni. De azt érzem, hogy minden városnak, tudod, van egy ilyen ritmusa, vagy szívdobbanása, nem tudom, hogy mondjam ezt, és most van azt, hogy elkezdtem hallani ezt is nem úszom az ár ellen, tudod, nem akarok sziesta közben semmit se csinálni, hanem ránézek az órára, tudom, hogy mikor kell elindulni, mit lehet csinálni, és
tudod, hogy délután chillezni kell.
Így van, szóval, hogy ez körülbelül igen, egy másfél két hónapba telt, mire úgy megérkeztem.
Igen, az izgé, mert azért most ott fogsz lakni.
Igen.
És ez mégis annyira más, mint csak utazni. Ez tök izgé.
Igen. Meg hát akár több ideig is. Szóval most ez az egy év, ilyen kis baby lépésekben haladunk, ami úgy belátható, és azt mondjuk, hogy oké, bevállaljuk. A másik az, hogy szerintem még nagyon sokat rátett ez a koronahelyzet, hogy mentálisan. Intézni valóban is minden sokkal nehezebb, de az, hogy úgy mentálisan talán érzelmileg belecsöppenni egy új helyzetben közben, ami lehet nagyon üdítő is, de lehet még egy ilyen extra stresszfaktor navigálni magadat egy ilyen extrém szituban.
Meg hát érdekes az, hogy azok a dolgok, amiket az ember általában csinál, amikor egy új helyre kerül, azok most gondolom sok része nincsenek, ez a szociális lehetőségek, nem tudom, klubok, vagy én mindig például a zenét keresem, a helyeket, ahol koncertek vannak, vagy legjobb esetben jamek, ilyen improvizációk, amikben én is tudok csatlakozni, és zenészekkel találkozni. Szóval, hogy érdekes lehet az is, hogy azért gondolom valami fajta lockdown, vagy karantén, meg szabályok vannak most, amitől azért nehéz lehet találkozni új emberekkel.
Igen, és pont ez az, amit... Tehát, hogy én már nagyon régóta készültem arra, hogy majd így külföldön élek egy kis ideig, vagy huzamosabb ideig, és mindig úgy képzeltem, hogy megérkezem, és ahogy te mondtad, hogy te zenészként a zenét fogod meg, és ez az, ahogy tudsz kapcsolódni a helyiekhez. Nekem meg ez az oktatás volt, vagy valamilyen tanfolyam, és mindig úgy képzeltem, hogy idejövök, és akkor angolt fogok tanítani, vagy beiratkozom egy tanfolyamra, egy spanyol tanfolyamra, vagy elmegyek egy jogaklubba, vagy... Szóval valami ez a közös tanulás, és így ezen keresztül fogom megélni a közösségi élményt. És ez most így teljesen off. Tehát teljesen off.
Igen. És most azért a pároddal vagy, de mi lenne, arra gondoltál, hogy ha egyedül költöztél volna?
Igen, és valószínűleg nem biztos, hogy bevállaltam volna. Erről sokat beszéltem így.
Korona miatt.
Igen, erről igen.
Mert amúgy meg.
Igen. Amúgy meg teljesen, és éltem is már, meg költöztem már ki úgy Madridba, mint olyan 5-6 évvel ezelőtt egyedül, hogy persze az elejét a kezdve bevállaltam, hogy egyedül leszek, és nem is akartam társat vinni, vagy találni ott, de hogy most ez egy ilyen tök extrém helyzet, amiben azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ezt egyedül én bevállaltam volna.
Teljesen érthető.
Na, de hogy ez a témánk is igazándiból, szóval, hogy tökre belecsaptunk ebbe, mert hogy kérdeztük, hogy mi lenne, hogyha nem spoilereznék, hanem inkább csak így elmesélnénk azt, hogy mi van akkor, amikor. Szerintem ez egy nagyon speciális eset, amit így látunk ilyen címszavakban, és hogy solo female traveler, tehát hogy ez az egyedül álló, vagy egyedül utazó nő, vagy női utazó, és hogy ez mostanában egyre inkább egy ilyen trend, vagy látom, hogy erről így cikkeznek, videóznak, van tök sok olyan blogger, akárki, aki ezt bevállalja, hogy én nőként egyedül utazom, vagy egyedül álló nőként egyedül utazom, és tök fasza. És tudom, hogy például te nagyon sokat utaztál egyedül, és én is utaztam egyedül, és arra lennék kíváncsi, hogy te például, mert hogy ezzel kapcsolatban is vannak sztereotípiák, és hogy azért ez még mindig nem egy olyan nagyon elterjedt dolog, szerintem. Mindig úgy van az utazás feltüntetve, mint egy ilyen közösségi élmény, amit a barátiddal, vagy a pároddal kell megélni, vagy a rokonaiddal, hogy te mik azok a tipikus kérdések, vagy ilyen tényleg ilyen sztereotípiák, amiket így az arcokba kaptál, amikor eldöntötted, hogy na jó, akkor én most kitalálok egy helyszínt, és elmegyek oda egyedül.
Hát van pár visszatérő dolog, amit azért mondanak az emberek, akik nem utaztak sokat. Én már olyan szinten gondolok az utazásra, hogy az így a része az én identitásomnak. Uh-huh. Ezért is érdekes, hogy a korona közepén beszélünk erről, mert én gyakran feldolgozom, hogy oké, én most nem utazhatok. Van egy brazil dal, amit nem bírok bekapcsolni, mert annyira emlékeztet arról az energiáról, ami ott volt, hogy meg őrülök. És ezt most nem bírom hallgatni. Szóval vannak ilyen pillanatok, mindegy, csak jobb, hogy most ezt az epizódot csináljuk. Igen, szóval van, például az első, ami eszembe jut, amit hallottam sokszor, az, hogy nem veszélyes. Uh-huh. És ezt leginkább nőktől hallom.
Oké. Okay.
És ez nagyon érdekes, mert én úgy, hát először is úgy érzem, hogy az egész világ veszélyes, veszélyes élni, mert meg tudunk halni.
Hát igen.
És egyszer azt érzem, hogy ha én nem utazok, vagy nem fedezek fel, akkor meg nem élek. Uh-huh. De amúgy, hát értem az aggódást, meg értem azt, hogy az ismeretlen, az ijesztő tud lenni, de gyakran azt érzem, hogy úgy beszélünk így Magyarországon a külföldről, mint egy nagy szörny. Szóval van Magyarország, aztán van a külföld, de. És feltételezve, hogy Magyarországon biztonságosabb lenne minden, ami meg nem igaz.
Aha, hát igen.
De te amúgy kaptad ezt a kérdést?
Nem is tudom. Én inkább szerintem, amikor azt mondtam, hogy valahol elmegyek, én azt olvastam az arcokról, vagy egyedül, hogy két ilyen verzió volt. Az egyik az, hogy nagyon vakmerőnek tartottak emiatt, a másik meg az, hogy hát kicsit olyan leselne, hogy egyedül, hát szegény, senkit nem akasztott le a polcról, aki el tudott volna magával vinni, és ez kicsit olyan,
tényleg?
Én nem tudom, én legalábbis ezt érzem, tudod, hogy nekem például nagyon sokat kellett készülni. Volt egy ilyen bakancslistám annó kliniként, hogy mi az, amit mindenféleképpen felnőttként szeretnék megcsinálni, és az egyik nekem az volt, hogy egyedül elmenni moziba. Uh-huh. Valamiért én ezt egy annyira különleges fordulópontnak éltem meg, hogy elmegyek moziba, és nem szorongok, és nem kell kifogásokat találnom a pénztárnál, hogy jaj, a barátommal jöttem, csak lebetegedett, tudja, de hát ez kedves rendezőm, én jöttem és akarom látni. Szóval, hogy nem kell ilyeneket így farítsálnom se másnak, se magamnak, hanem tényleg beülök, és elejétől fogva élvezem, és kurva jó lesz. És tényleg ez volt, amikor kijött a La Vida del, az a Blue is the Warmest Color,
az a... Az mi magyarul? Kék a legmelegebb szín.
Igen, ez a leszbi film.
Wow, ebbe egy szóvic is van magyarul. Mivel egy leszbikus párról szól,
ja, a legmelegebb szín. Ja, igen.
De jó,
igen.
De jó.
Igen, és...
Na,
és
igen, az milyen kurva jó az a film. Csak 15 percig szexelnek, és én anyukámmal néztem meg. És emlékszem, hogy az a jelenet az ilyen, jól van, mikor van már vége? Csak arra gondoltam még, és kurva, sokáig.
Csak megy, szexel, és megy.
Durván, csak megy, és megy, megy.
És gondolom, hogy az a negyed óra neked így milyen volt, anyukádom, ő így ilyen 40 percnek tűnt.
De Luca, te a moziban nézted meg ezt a filmet?
Igen, és képzeld el, hogy az Urániában néztem meg, és ráadásul napközben, úgyhogy senki nem volt a moziteremben, és nekem levetítették a filmet valamiért, és ki tudtam élvezni azt a negyed órát, azt a negyed órás jelenetet, és így, oké, popcorn bekészít, hátradől, és akkor mi is történik? Szóval... Na, az nekem egy ilyen teljes empowering moment volt, egy ilyen megerősített abban, hogy igenis tudok egyedül létezni a városban, tudok programokra járni egyedül, nem feszélyez, nem kell magyarázkodnom, és ez egy randi volt. Na, teljes randi, és egy ilyen kis lépés gyakorlatilag afelé, hogy később, amikor láttam egy Basquiat kiállítást Frankfurtban, az egyik kedvenc festőm, és megláttam, hogy Frankfurtban van a kiállítása, és úgy döntöttem, hogy hát megyek, baszta meg, én most megveszem ezt a jegyet, és kimentem, egyedül a hostelbe laktam, és nagyon jó volt, és utána meg utána követte a többi. Szóval, hogy Frankfurt azért eléggé egy ilyen biztonsági játék volt, tehát hogy gondoltam, hogy azért feltételeztem, hogy többségében majd fognak tudni az emberek angolul, és minden hasonlítani fog az itthoni rendszerhez. Úgyhogy ilyen kis lépések voltak nekem ezek.
Az olyan, hogy Európán belül amúgy tényleg könnyű utazni, és valami nagyon más élményt találni. Mert nagyon különböző minden ország, de közben meg nagyon közel van, könnyű eljutni helyekre, nem kell, hogy sokba kerüljön egyáltalán, szóval szerintem nagyon lehet így kísérletezni, ha akar az ember egyedül utazni, nem kell világ végére menni, hanem tényleg csak egy szomszédvárosban elmenni. És hostelben lakni amúgy, az tényleg egy annyira jó tipp, mert ott mindig vannak más emberek, akik egyedül utaznak, csoportok, emberek, akik egyszerűen csak akarnak találkozni más utazóval, és a legjobb hely, tényleg a legjobb hely találkozni másokkal. És sosem vagy egyedül ott, ha nem szeretnél.
Ja, igen. Hát, hogyha úgy ülsz egy asztalhoz, hogy nem, mit tudom én, az elbukóolvasóddal, vagy füleseddel, vagy nem tudom, akkor biztos, hogy valaki megszólít téged így fél órán belül, hogy ó, és te mit csinálsz? Láttad, hogy lesz közös főzés este? Stb. Szóval igen, az amúgy kurva jó. De én ott direkt a magányos farkast játszottam. Erre emlékszem Frankfurtba. Úgy voltam, hogy fuck it, nem akarok beszélni senkivel. Most én itt egyedül vagyok, és tök jó érzés volt. Tudod, mi a legfosztább érzés, amikor így egyedül vagy egy városban, vagy egyedül utazol, hogy én amúgy ezt itt is érzem, amikor így egyedül bóklászok a belvárosba, hogy ez a névtelenség. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy nincs történeted itt. Tudod, így nincsenek kínos exek, nem futsz bele a régi tanárnénidbe, senki, egyszerűen nem vagy senki, nincs történelmed abban a városban, ilyen kicsit ilyen láthatatlanság érzésem van, és nagyon jó. Nem tudom, te ezt érezted amúgy? Vagy érzed, hogy mire gondolok?
Én nagyon szeretem ezt az érzést. Megérkezni egy új helyen, és azt sem tudni. Ők nem tudják, hogy én ki vagyok, és én sem tudom, hogy a hely, vagy micsoda. Ez annyira izgalmas. De van pár ilyen nagyon erős emlékem pont. Például Rio, egy nagyon jó példa, Rio de Janeiro, amikor először így megérkeztem egyedül, és láttam a várost, és így olyan, mert olyan lesz minden, mint egy film jelenet.
Aha.
És én mindig azt vettem észre, hogy amikor egyedül vagyok, amikor egyedül utazok, akkor nagyon jelen vagyok. Amikor másokkal utaztam, akkor valahogy mindig valamiről beszél az ember, valamit tervez, valaki kérdez valamit, a hostel hol van, valaki nézi a térképet. Ez teljesen jó, csak valahogy teljesen más módban vagyok, amikor másokkal utazok, és amikor egyedül vagyok, akkor olyan szinten mindent így beveszek, magammal és a helyjel vagyok. Nagyon érdekes. Igen, átérzem nagyon ezt a anonimitást, és azt, hogy nem tudja az ember, hogy mi lesz. Van egy ilyen adrenalin is benne. Pont a megérkezések nekem mindig ilyenek. Nagyon-nagyon izgi.
Igen.
Ah, basszom, meg most megint nagyon hiányzik.
Igen, basszus. Emlékszem, amikor megbeszéltük, hogy Barcelonában találkozunk, de külön járattal mentünk, és emlékszem, amikor leszálltam a repülőtéren, és februárban volt, és otthon még nagyon hideg volt, és na, és akkor az volt, hogy leszálltam a reptéren, és akkor így 16 fok volt, emlékszem, és még be voltam öltözve, tudod, ezekbe a kis bundás cuccaimba, így Budapestről, hogy ne fagyjak szét, és emlékszem, hogy így olyan volt, mint hogy a nap, tudod, így olvasztotta volna le rólam ezeket a rétegeket, és úristen, na, és akkor ott elsírtam magam, ott volt egy olyan momentum, hogy önmagamon is kicsit meghatottam, és ez egy ilyen nagyon jó megérkezés volt, és volt abban valami zseniális, hogy egyedül tudom ezt megélni, mert akkor nem befolyásol senki, nem. Mikor én éppen sírni akarok, hogy milyen jó érzés a napsütés az arcomon, nem mogyog bele senki. Szóval ez kurva jó volt, és utána meg találkozni is persze, tehát hogy vannak ezek az ilyen vegyes vegyes történetek, amikor még egyedül mész valahova, és várnak téged, azt szerintem igen. Az egy ilyen speciális.
Igen, az mindig jó, ha van azért egy terv valamennyire, elég, hogy legyen elég terv ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát.
Aha.
Szóval szerintem tök fontos, például mindig lefoglalom előre a szállást a megérkezésre az első napokban, és főleg nőként például a másik az, hogy sötét után, szóval próbálni visszaérni a hostelbe, ahol az ember lakik, és ha ki akarsz menni éjszaka, akkor simán lehet másokkal, akikkel ott megismerkedsz, de egyedül egy ismeretlen helyen én például erre szoktam figyelni.
Jó, csak akkor most kérdezek egy olyat, hogy neked volt olyan érzésed, mert most elkezdtél beszélni a biztonságérzetről, hogy férfivel vagy sráccal utaztál, és volt olyan szitu, ahol biztonságot adott az, hogy egy férfivel vagy egy adott helyen.
Hú, csak bizonytalanabb voltam mindig a srácokkal, akikkel utaztam. Most ezt full komolyan mondom. Az első ilyen utazás az a egyik exemmel volt, és ő ilyen nagyon alfa male akart mindig lenni, szóval ő így a drámát, ő intézte, hogy legyen dráma.
Imádom.
Amikor mondjuk sétáltunk valahol.
De és mit csinált? Randomákra kiborította a kávéját, vagy mi?
Emlékszem, hogy így bementünk Görögországba, bementünk egy bárba, és így a görög srácok így megfordultak, 16 éves voltam, megfordultak, ön meg így elkezdett káromkodni, és ő is görög volt. Hogy nem hiszem el, és nekem mondta, hogy ne nézz rájuk meg, ne, tudod, hogy én nagyon felbaszta magát, hogy energiák így repültek körülöttem, én meg csak megittam volna egy úzot. És ő mindig olyan drámákat csinált a legkisebb beszólásból is, hogy én csak kevésbé biztonságban éreztem magam vele, mintha egyedül lettem volna. Na, de olyan például volt, hogy egy hostelben megismerkedek valakivel, aki szintén egyedül utazik, és egy-kettő napig egy irányba megyünk együtt. Volt Portugáliában egy ilyen tök jó találkozás, és akkor egy sráccal így két napig utaztunk olyan helyekre, így fel a hegyekbe, ahova én talán nem mentem volna egyedül. Szóval az nagyon fasza volt. Aztán azután meg tovább utaztam egyedül. Meg Marrakeshben is volt egy ilyen, hogy egy srácot megismertem a hostelbe, és egyik éjszakán csak kimentünk, és megnéztük az éjszakai piacot, és azt én talán nem mertem volna egyedül, pont Marrakeshben.
Ja, ez érdekes, hogy Marrakesht említed, mert hogy tudod, hogy én is. Te voltál előbb Marokkóban, és én nagyon, nagyon faggattalak előtte téged, hogy milyen volt. És én ott például voltak helyzetek, amikor nem éreztem magamat egészen biztonságban. És ez nyilván az én hibám is, mármint hogy olyan szempontból hibám, hogy nem ismered az ottani kulturális kódokat. Tehát, hogy ahhoz nem elég pár nap, és csak egy hetet össze-vissza utazgattunk Marokkóban, szóval, hogy nem elég ennyi idő, hiába olvasod utána, hogy az ottani kulturális kódokat lefordítsd magadnak, és minden olyan szabályt betarts, és nem tudom. Tehát például nekünk a rendőrök szóltak, hogy tegyétek már el, léci, a kamerátokat, mert hogy így... hogy ez így nem jó vibe, hogy egy ilyen nagy kamerával ott sétálunk, és hogy így tegyük el, és mert hogy baj lehet.
Hogy ellopják?
Igen, és tök kedvesek voltak, és mi meg így csak sétáltunk, körbe-körbe, nagy kamerával, szóval, hogy voltak biztos olyan kódok, mondom, amire jobban oda lehetett volna figyelni, és akkor volt egy kicsit ilyen sarokba szorítós helyzet, hogy egy srác megmutatta nekünk, hogy merre kell a hostelig menni, és aztán utána meg kért pénzt, tudod, de úgy csinált, mintha csak szívességet, hogy jaj, majd én megmutatom, elvesztetek?
Jaj, klasszik.
Igen, és utána ránk akaszkodott, és még oda hívott még 10 másik embert, és elkezdtek ott kiabálni, és nem tudom, hogy de adjatok 100 eurót, tudod, így 1 euróból lett 100 euró, és így mondom, what the fuck? És akkor utána kihívtam a hostelnek, vagy a hotelnek az igazgatóját, így gyorsan beszaladtam, és mondtam, hogy hát így gáz van, és aztán utána emlékeztem rá, hogy írt egy e-mailt, aminek az aljára írta, hogy és senkinek az útbaigazítását ne fogadjuk el. És ez így bevillant, hogy bozd meg!
Hány hány turistával történik meg vajon. És pont Marrakesh egy ilyen nagyon-nagyon intenzív város, mindenki tudál, sok minden történik, ezer benyomás. Hú, nekem úgy Marrakesh volt első találkozásom Marokkóval, és emlékszem, amikor egyedül megérkeztem, és érintett ez a kulturális sok, hogy úristen, hol vagyok? Amúgy Marrakesh volt az a város, ahol úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen társadalmi kísérletet, és különböző módon akartam felfedezni a várost. Szóval első nap azt csináltam, hogy a hostelben megkérdeztem az egyik nőt, aki ott dolgozott, hogy lenne kedve csinálni rajtam egy hijabot, szóval egy fátyolt. És úgy mentem ki a városba, hogy így teljesen I was all covered up, szóval le voltam fedve, és napszemüveg volt rajtam. És tényleg úgy néztem ki, mint egy helyi marokkói nő. És akkor folyamatosan arabul szóltak be nekem a férfiak, szóval Salam Aleikum, Habibti, így folyamatosan éreztem, hogy észrevesznek, de arabul beszélnek hozzám. Aztán második napon meg egy német csapattal, egy ilyen csaj csapattal mentem ki, és úgy fedeztük fel a várost, hogy igazából én és öt szőke csaj. És akkor folyamatosan olyat kaptuk, hogy hello Stacy, hello Miss America, hello milkshake, vagy nem tudom. Aztán harmadik napon meg egy sráccal sétáltam körbe a várost, aki szintén a hostelen lakott, és akkor meg az volt érdekes, hogy folyamatosan vele beszéltek. Elmentünk egy bolt előtt, akkor azt mondtuk, hogy hello, carpet for your wife, hello, hello.
Ez nagyon durva, igen, mert hogy más, mármint, hogy igen, ez a kamera, mert én ezt nem csináltam, hogy így különféle módokon öltöztem, de hogy azért azt gondolom, tehát, hogy alapvetően így Afrikában voltunk, oké, Észak-Afrika, de hogy öltözettel meg mindent, tudtam volna azt a hatást kelteni, hogy nekem is mondjuk hasonló kulturális gyökereim vannak, és akkor ezt a részt erősíteni, de inkább így csak tényleg turistának néztem.
És volt valaha egy olyan helyzet, hogy egyedül utaztál, és mondjuk nem voltál egy komfortos szituációban, és akkor mit csináltál?
Szerintem nekem az a... Nem tudom, hogy ez ilyen női dolog-e, de hogy inkább az, hogy mikor új helyre mész, akkor nekem eleve van egy bizonytalanságom. Tehát amikor még nem tudom például, hogy egy városban mik az oké helyek, mik a nem. Tudod, ami kicsit ilyen neccesebb negyedek, például, és így besétálok véletlenül. És amikor Madridban éltem, akkor ilyen történt velem, hogy besétáltam egy mellékutcába, egy ilyen piacozós nap után, vasárnap délután. És akkor... rájöttem, hogy ez egy nagyon necces környék, és folyamatosan kaptam a catcallingot, és így ojé, hola, guapa! És álltak így az emberek az utcán, férfiak, és akkor így sziszentettek, meg stb.
Vártak rád.
Én meg így besétáltam, mint egy ilyen ártatlan kis, nem tudom, nézelődő, és ott úgy éreztem magam, mint egy ilyen kifutón a szó negatív értelmében.
És akkor mit csináltál?
Hát megpróbáltam minél hamarabb kikeveredni, szóval azt néztem folyamatosan, hogy merre van a forgalom leginkább. Tehát, hogy ahol van egy ilyen kiürős rész, vagy ahol már elkezdtem látni, hogy nagyobb a forgalom, akkor automatikusan így a tömeghez vonzódtam. Tehát, hogy mentem oda, és ez szerintem sötétben is, meg bármilyen bizonytalan helyzetben is tök faszta, hogyha kinézel magadnak még egy szimpatikus párt, vagy egy másik csajt, aki egyedül van például, és így hozzácsapódsz, hogy először csak így összenéztek, hogy majd oké lesz-e, ha necessitu van, hozzátok csapódom, ugye?
Igen, és emberek akarnak segíteni általában.
Igen, igen, igen. Igen, volt is ismerősöm, aki így mentett ki csajt, hogy jaj, bocs, hogy késtem, tudod, és így rácsapott vele, bocs, hogy késtem, és így kimentette őt egy ilyen szituból.
Kurva jó.
Ami tényleg tök jó. Nekem, na szóval ezek voltak, igen, ilyen catcalling, de például az tök érdekes, hogy ide költöztem, és itt annyira nem érzem ezt a catcallingos vibe-ot, sőt, szinte egyáltalán nem, és most nem tudom, hogy ez azért van, mert mindenki maszkban van, vagy nem tudom pontosan, tehát hogy még azért nem éltem itt elég régóta, hogy el tudjam neked mondani, hogy akkor most mi a helyzet a nők tárgyasításával az utcán, de hogy nincs az a vibe, ami...
Mint hol? Magyarországon?
Igen, igen. Tehát, hogy ami otthon, hát én Budapestet ismerem, de hogy ami Pesten nagyon-nagyon gyakori volt, és ha nem is történt meg, akkor maga ez a catcallingos vibe, tudod, hogy így bármikor megtörténik, vagy hogy bárhol így végig sétálsz, rögtön egy ilyen lentről fölfelé egy ilyen végigmérés, rá 2 nanomásodperccel összesúgás a hátad.
Azt szerintem azért van különbség, mondjuk Tenerife-n, vagy Kanári-szigetek azért tényleg egy jobban, valahogy lazább szerintem. Egy sziget? Szerintem sokkal lazább, mint mondjuk egy olyan negyed Barcelonába, vagy valami nagyobb város most Magyarországban, Madridba, vagy Valenciába. Uh-huh. Szerintem azért ott van egy jobban catcallingos vibe. Nem akarom védeni a magyar körúti férfiakat, de...
Más azt érzem, nagyon persze, tehát, hogy az ilyen egész ez a tengerparti kultúra, ez így elég, vagy óceánparti kultúra, nagyon, nagyon más, mert itt rengeteg-rengeteg nőtoplesz van a parton, aha, és nagyon sokan didibe vannak, és én is voltam didibe.
Boobs out, free love.
Igen, és azért voltam didibe, mert nyilván az ember felméri, hogy mi az a safe space, vagy az a biztonságos terület, ahol azt érzi, hogy itt akár levetkőzhetek didire is, mert az Andrássy úton soha nem éreztem ezt, hogy...
Didire!
Hogy ez most...
Egyetlen ember, akit ismerek, aki didit mond. Didire!
Érted, szóval soha nem éreztem azt, hogy hát ez most... most ez annyira biztonságos, itt annyira felszabadult vagyok, hogy le kell magamról persze rágatni.
De érdekes, nem, hogy a catcalling szerintem az egyik gyakori dolog, amire sok nő gondol, hogy ijesztős vagy veszélyes egyedül utazni. Például én mielőtt Dél-Amerikában voltam, erről olyan sok horror sztorit hallottam, hogy Dél-Amerikában, abban kicsi helyben, ami Dél-Amerika, mintha lehetne egy dolgot mondani róla, na de hogy Dél-Amerikában úgy néznek rád az utcán, vagy úgy jönnek utána, nem is kéne egyedül létezned ott, szóval nem szabad sehová sem menni Dél-Amerikában egyedül.
De te hol voltál Dél-Amerikán belül?
Én amúgy Chilében voltam, és Brazíliában, szóval tudom, hogy még nagyon sok helyen nem voltam, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy ezek a TripAdvisor horror sztorik, amiket olvastam, mielőtt utaztam, én azokkal nem találkoztam. És mindig rájövök arra, hogy minden város egy város, szóval ott van, persze, hogy vannak ott furcsa emberek, de ugyanúgy vannak ott családok, vannak boltok, éttermek, hotelek, szóval, hogy ha bármi van, akkor be lehet menni valahová és kérni segítséget. És mindig erre rájövök, amikor utazok.
Csak tudod, mi az érdekes, hogy nekem sokszor, amikor, tehát hogy azt mondod, hogy mondjuk mikor útra kerek, tehát hogy ugye Magyarországon éltél 7 évet, és amikor mielőtt útra kerekedtél, kaptad ezeket az előítéleteket, de hogy igazániból szerintem otthon sem olyan kurva jó a helyzet ilyen szempontból, tehát hogy ilyen biztonságérzet szempontjából. Tehát hogy például simán volt, nem egyszer, nem kétszer, hogy inkább taxit hívtam, mert nem akartam hazagyalogolni este 11-kor, vagy ilyesmi. És a saját városomban voltam. Más city, ahol születtem, ahol felnőttem, és mégsem mertem hazamenni, és nem akartam, és nem éreztem magam jól. Tehát, hogy vicces, amikor igen, ezeket az előítéleteket tesztük, mert valahogy kitoljuk, hogy fú, máshol biztos olyan barbárok vannak, olyan barbár emberek laknak, hogy Jézusom, de hogy igazándiból azért szerintem otthon is van az embernek, nem? Tehát nekem például kifejezetten sok olyan szitu volt, amikor azt éreztem mondjuk, hogy így, az éjszakai, egy csapat srác, vagy valaki ki ne szúrjon, tudod, inkább úgy...
De tudod mit, most eszembe jut egy sztori, ami igen, pont azért lett jó, mert sötét után haza kellett sietnem. És ez Rio de Janeiro-ba volt, az tényleg egy nem tudom, 6 vagy 7 vagy 8 milliós város, elég veszélyes dolgok tudnak ott történni, például nem ritka, hogy kirabolnak. És úgy terveztem, hogy felfedezem a várost, hogy van pár ezer forint a zsebemen, és a mobiltelefonom, és semmi más. És akkor az volt a tervem, hogy egyszerűen sétálok, ahova visz a szél. Sétálok körbe a városban, és amikor sötét kezd lenni, akkor megkeresem az első bárt, amit látok, vagy kávézót, vagy bármi. Beülök, ott elköltöm azt a 1-2 ezer forintot, és aztán hívok egy Ubert a mobilomon. Szóval ez volt a terv. És akkor volt egy kurva jó napom, sétáltam körbe, és amikor sötét kezdett lenni, akkor ott volt egy hotel bár, amiben én beültem, és rendeltem egy amerikánot, egy kávét. És ott ültem szerintem egy, vagy talán két óráig, elég sokáig ott ültem azzal a kávéval, és nagyon helyes volt a pultos srác, meg kicsit beszélgettünk is, aztán amikor akartam fizetni, és elmenni a hostelbe, a Uberrel, már hívtam is az Ubert, akkor rájöttem, hogy nincs elég pénz nálam, és nem tudtam kifizetni a kávét. Szóval annyira szégyeltem magam, és mondtam a srácnak, hogy elnézést, this is so fucking embarrassing, és a srác mondta, hogy don't you worry about it, ne aggódj miatta, meghívlak, nézd ezt a hotelt, belefér nekik simán, de így nagyon aranyos volt. És közben már hívtam az Ubert, és sietnem kellett, és annyit mondott, hogy hé, viszont ha vissza szeretnéd fizetni, akkor jöhetnél, ha még Rióba maradsz, akkor gyere és lakjál a hotelben. És amúgy meddig maradsz Rióba, mert szívesen látlak újra, vagy én meg következő nap utaztam tovább egy szigetre, és mondtam, hogy sajnos utazok tovább, de köszönöm.
Aha.
Ilyen stresszes is volt, mert jött a Uber, tudod, ilyen vicces volt, és akkor beültem a kocsiba, és egy ilyen nagyon jó érzésem volt, és gondoltam arra, hogy de kár, hogy nem maradok még. De hogy, na mindegy, egy jó találkozás volt. Aztán hazamentem a hostelbe. És következő nap tényleg utaztam tovább. Egy hetet töltöttem ezen a szigeten, és mentem egy másik városban is. Aztán szerintem 10 vagy 2 héttel később visszajöttem Rióba. És egy buszon ültem pár órával Riótól, ami úgy visz vissza Rióba, hogy így a külvárosban áll meg egy ilyen nagyon nagy bus terminalben, és nagyon hallottam, hogy egy elég veszélyes környék az, és elég messze van a várostól. Szóval azt csináltam, hogy a buszon figyeltem, hogy van-e más turista, és akkor pont mögöttem ült 2 csaj, akik amerikai csaj. És akkor kérdeztem tőlük, hogy hey girls, elnézést, hogy ti amúgy merre mentek, miután megérkezünk Rióba, mert esetleg tudnánk felezni egy taxit be a városba. És én még nem tudom, hogy hol fogok lakni, de valahol a belvárosban, vagy hát a belváros, szóval Rio kurva nagy, nagyon sok center rész van, de hogy mondtam nekik, hogy nekem tök jó, hogy ha veletek tudnék menni, és mondták, hogy persze, nekik már megvan, hogy milyen hotelbe fognak lakni. És akkor mondtam, hogy jó, akkor jövök veletek. Mondták, hogy az valahol a belvárosban van. Én mondtam, szuper, jövök veletek, aztán ott kiszállok, aztán kitalálom. És akkor megérkezünk Rióba, ülünk a taxiba, be a városba, és amikor megérkezünk, akkor kiraknak minket az a hotel elé, ahol ez a srác dolgozik. Ahol ültem, és ittam a kávét. És bazdmeg, én csak elkezdtem röhögni, hogy okay, a sors. Újra találkoztam vele, és egy nagyon, nagyon szép folytatása lett a sztorinak, amíg Rióba voltam. Szóval, ja, life is funny.
Annyira jó sztori. Na, ez nagyon
imádom. Imádom, és azért, mert Rióba az meg egy óriási város, és ha nem ültem volna oda be azért, hogy hívjam azt a kocsit, tudod, minden így össze, hogy mondani?
Minden mindennel összefüggött. Yeah.
Igen.
De
jó pofa. Szóval, hogy vannak ilyen sztorik, amikor az ember utazik egyedül, folyamatosan ilyen dolgok történnek. Én azt veszem ezt ilyen fura, ilyen intuitív helyzetek, és érzel valamit, és gondolod, hogy nem fogunk megint találkozni, aztán történik mégis valami, amitől igen, vagy, vagy tud, olyan sok minden izgalmas dolog történik, amikor az ember egyedül utazik. Nekem tényleg ez a tapasztalatom ezzel.
Igen, igen.
Én életemben nem ültem volna be abba a bárba, ha egy csapattal vagyok. Nem ültem volna ott olyan sokáig, nem beszéltem volna annyit a pulttal sem, nem lett volna egy, tudod?
Aha.
Más, teljesen más dolgok történnek, amikor az ember egyedül utazik.
Nagyon durva. Igen, meg az a sötétedés az amúgy jó dolog, amit mondtál, mert hogy én azt figyeltem meg, vagyis volt több ilyen alkalom, hogy például ilyen rough sleepinget nyomtam, hogy vagy csak így, nem tudom, hajnalba indult a busz, és akkor már nem foglaltam rá hostelt, hanem mit tudom én. Ott éjszakáztam a busznak, vagy a tengerparton, hogy azért az nagyon veszélyes, amikor valamit gondolsz mondjuk egy helyről, egy tengerpart, most például Malagáról beszélek, és azt látod, hogy nappal milyen kis cuki, és ott vannak a kis családok, és még 9-kor is, sötétedéskor is játszanak és fociznak, és aztán ahogy így leszáll az éj, konkrétan Malagában kijött a helyi malagai maffia, és ott pitbull kutyákkal vereket.
Másik város lesz.
Igen, és pontosan egy másik város lesz. És nem tudom elmondani neked ezt az érzést, de volt egy öreg nő, egy idős nő, aki mikor gyalogoltam ki a tengerpartra sötétedéskor, akkor jött velem szembe, és valahogy adott nekem egy olyan érzést, egy ilyen gyomor összehúzós érzést, tudod, hogy valami nem sima, olyan volt, mint egy ilyen idős nő, aki elmondja a sorsodat, hogy fordulj a másik irányba, leányom. Valami ilyesmit érezte. És az meg beigazolódott, és nem kellett volna sötétedés után ott maradni a tengerparton, és aztán egy másik párhoz csapódva tulajdonképpen éltem túl ezt az estét, de hogy intuíció. Tehát, hogy én ebben nagyon-nagyon-nagyon hiszek, hogy ha van egy ilyen vibe, egy rossz vibe, akkor menni kell. Kész. Meg kell onnan menni, minél előbb. És
bennünk van az intuíció, az biztos.
Igen. Na, de nekem az a kérdésem, hogy téged mi vett rá arra, hogy egyedül utaz valahova? Tehát, hogy így csak úgy belesodródtál, vagy hogy konkrétan kitervelted, hogy akkor most egyedül el szeretnék utazni Franciaországba. Szóval, hogy jött ez? Vagy hogy jön ez ilyenkor benned?
Nagyon jó kérdés, nem is tudom. Egy ilyen nagyon erős vágy és kíváncsiság. Megtörni azt a mindennapot, amiben vagyok. És egy ilyen adrenalin van abban, hogy okay, akkor megnézem, hogy hová tudok repülni olcsón, vagy hová van egy vonat, ami olcsón elvisz valahová. Kicsit ilyen Russian roulette. Tudom, hogy voltak ilyen helyzetek, amikor például csak így néztem, hogy hová tudnék utazni.
Aha.
És így rákattantam egy helyre, hogy úristen, na oda szeretnék menni. Azt mondanám, hogy a kíváncsiság. Uh-huh. És kicsit kitörni. Érdekes, hogy mindenkor kapcsolatban voltam, ilyen komolyabb kapcsolatokban, akkor is folyamatosan volt egy ilyen vágyom, folyamatosan, bazd meg. Nem hangzik, mint hogy jól kapcsolat volt. Folyamatosan vágytam máshova. Nem, csak rájöttem, hogy milyen rosszul hangzik. Hogy így komolyabb kapcsolatokban is egyedül utaztam el, mert nem is tudom elmondani, úgy leszek én teljes valahogy.
De figyelj, és ez nem okozott mondjuk a párkapcsolatban, vagy nem jött ki furán, hogy akkor te most egyedül utazol, és hogyha már utazunk, akkor már miért nem együtt? És ezért érdekel engem, hogy például a párról ezt hogy akceptálta, hogy akkor most akkor mi van? Miért akarsz nélkülem elmenni?
Én nem tudom, őszintén. Én, ha belegondolok, valószínűleg bizonytalan lett tőle. De sosem beszéltünk róla, mert tudta, hogy ez így a részem. De el tudom képzelni, hogy nem könnyű. Amúgy. Mert hogy én itt promózom azt, hogy szabadság, meg egyedül elindulni helyekre, kaland. Ez természetesen egy kaland. És el tudom képzelni, hogy nem lehet mindig könnyű elképzelni, hogy jó, de meddig megy ez a kaland? Mi van, ha ebben a városban találkozol valakivel? Mi lesz abból, hogy tök messze vagy otthonról, simán lehet dolgokat csinálni anélkül, hogy bárki is tudjon róla? Én el tudom képzelni, hogy nem lehet könnyű velem lenni. De én például azóta rájöttem, hogy nekem olyan kapcsolat kell, ahol ez a fajta szabadság belefér.
Aha.
Vagy egy olyan ember ellen, aki szintén egyedül utaz, és megérti azt, hogy hogy ez így kell.
Uh-huh.
De amúgy teljesen hallom, amit mondasz. Teljesen hallom. Nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy te mit gondolsz erről, hogy mennyire ellenmondás az, hogy csak hogy mennyire ellenmondás az, hogy hogyha van kapcsolatod, hogy utazol egyedül. Az mit mond igazából? Mond valamit a kapcsolatodról? Mond valamit a párodról? Vagy mond valamit? Miről mond valamit az?
Aha.
Mi köze a kapcsolatodhoz?
Igen. Ez egy jó kérdés. Szerintem én elsősorban azt mondom, hogy róla már el valamit, nem? Hogy én nekem én igényem azt, hogy már mit mondjam, hogyha megvannak a kereteim hozzá, de lehet csak szomszéd városba is akár elmenni, vagy kiruccanni, hogy legyen ilyen saját randi magammal. De szerintem mások, tehát hogy van olyan, akinek már az is furcsa, most nem régiben olvastam egy ilyen történetet a Florence Given könyvében, hogy az is furcsa volt neki, mármint az ex-barátjának, hogy ő maszturbált a zuhany alatt egyedül, vagy tudod, a zuhany rózsával, vagy nem tudom, szóval, hogy, wow. Hogy már attól kiakadt a barátja, nem attól, hogy elutazott Brazíliába, hanem, hogy a zuhany rózsával maszturbált, érted? Hogy ez a félretettség érzés, meg az, hogy akkor én helyettesíthető vagyok, vagy te neked egyáltalán nincs rám szükséged, és szerintem az tök jó, hogyha nincs szükség. Nekem nincs. Nem azért van rád szükségem, mert téged egy két lábon járó satisfiernek használlak, vagy azért, mert egy két lábon járó kis gardedám vagy nem tudom, mi az a bodyguard, biztonsági őr, hanem azért, mert hozzáadunk egymáshoz, és a közösen eltöltött idő az értékes, de hogy ettől függetlenül még az magamra is lehet igaz nekem.
Szerintem nehéz, hogyha egy olyan párod van, aki nem gondolja azt, hogy magadat kell először választani, mármint, hogy magadat kell szeretni, és aztán minden más egy nagyon fantasztikus bónusz. Nem tudom, nekem az például nehéz lenne valaki olyannal lenni, aki nem értékeli azt, hogy én magamat, például magammal megyek randira. De amúgy de megértem azt is, hogy ez miért nehéz.
Én is. Teljesen megértem. És nekem például most, hogy már idestől a két éve van ez a kapcsolatom, nekem már arra például nem biztos, hogy lenne most anyagi és érzelmi kapacitásom, hogy még egyedül utazzak, de arra viszont van még kapacitásom, hogy a barátnőimmel, a barátaimmal, haverjaimmal utazzak.
Na, jól van, akartam mondani.
nem, csak azt mondom, hogy de nem, hát voltunk együtt is, tudod, a fesztiválokon, és ez például tök fontos volt nekem, hogy legyen olyan idő, amikor én veletek utazom, mint akkor, amikor szingli voltam, érted? Hogy együtt utazunk, elmegyünk bulizni, fesztiválokra, és csajbuli van. Nekem az nagyon fontos, hogy legyen ugyanaz a sisterhood, és néha ezt prioritást élvezzem, basszus.
Na de figyelj, van szerinted valamilyen fajta igazság abban a féltékenységben, amit a párod esetleg tudna érezni? Szóval képzeld el ezt, hogy mi elindulunk Afropunk fesztiválra, nyár van, Párizsban vagyunk. Van benne valami igazság? Jogosan
aha.
Lehet féltékenynek lenni?
Aha. Hát flirty, kicsit flirtyban. Nem tudom.
Mert mégis egy ilyen helyzetben, egy ilyen utazáson megteremtünk egy izgalmas szituációt, amit otthon nem teremtenénk meg.
Igen. Igen.
Szóval van-e ebben valami?
Igen, tehát hogy van az az ismerősség. Na igen, tehát azt akartam mondani, hogy van az az ismerősség, van az a belterjesség, hogyha például az ember mondjuk ugyanazokkal a zenészekkel lóg, vagy ugyanazokkal a lipsi belvárosi arcokkal lóg, akkor egy idő után kifújt a kör. Viszont ha elmegy Párizsba, és azt nézi, hogy wow, hello, megérkeztem, akkor azért persze tud ebben lenni egy olyan, hogy na jó, akkor ez most egy olyan szitu, ami az előtt nem volt, ami Budapesten nincsen konkrétan, és ez egy ilyen egy alkalmas dolog, mert nem úgy értem, hogy szexuálisan, hogy, hanem tudod, hogy ebben most vagy, ebben most csöppensz bele, és nem ezek a hétköznapjaid. És ezt tud adni, persze, ezt tud adni egy olyan érzést, hogy te is mondtad főleg, hogy így felpumpálja az adrenalinodat, és akkor így kicsit ez a határtesztelés. Mm. Viszont...
És apropó, hogy mennyire veszélyes egyedül nőként külföldön, azért ebben van egy ilyen fajta veszélyérzés.
Igen. Viszont azt mondom, hogy tisztában vagyok a határaimmal, mert mint hogy nekem a legnagyobb, vagy legdurvább határ kitolás is az egy ilyen flörtölősebb hangulat lenne, kvázi.
De milyen érdekes az is, hogy hogyha azt hiszük a párjunkról, hogy nem bírja megtartani azt, amit ígér nekünk, ha temptation elér rakja magát. Szóval, hogy bízok benne, ha a én négy falaim között ül, de olyan gyorsan kiteszi magát egy új szituáció elé, akkor nem bízok benne. Ez nagyon érdekes. Nem? Mármint ha azt hiszük, hogy a helyzet dönti el, hogy mi hogyan viselkedünk, akkor lehet, hogy nem kéne ígérni azt, amit ígérünk monogám kapcsolatban.
Jajajam. Igen. Nem, nagyon, nagyon egyet értek, és szerintem tök fontos, hogy az ember, ha arra beszélünk most, hogy amikor kimész, akkor kicsit teszteled a határaidat, tehát valahol magadat is teszteled, mármint, hogy te egyáltalán, tehát hogy te hogy állsz ez a kapcsolathoz, azért az úgy elég szépen kirajzolódik egy ilyen helyzetben. Egyébként mi van azzal a dologgal, tehát hogy tényleg az van, hogy sokat utaztál így egymás után, és egy csomószor volt az, hogy nem voltál, vagy emlékszem, hogy a korona előtt volt egy olyan időszak, hogy te nem voltál huzamosabb. Itt nem, oké, hogy Budapest volt a bázisod, de mondjuk 2-3 havonta folyamatosan nyakadba vetted a világot, és hogy ez például lehet egy olyan érzés, hogy mondjuk így nem tudsz semmilyen komolyba kezdeni mondjuk egy helyen, és nem tudom, csak feltételezem, hogy voltak olyan kérdések, hogy na de hát jó, Antónia, szép és jó, hogy most így utazgatsz, meg felfedezed magad, meg megismered magad, na de hát mikor fogsz megállapodni?
Én kaptam ilyet, de majdnem azt mondtam, hogy csak az exeimtől. Hát igen, mi ez az elvárás? Most megint az elvárás, hogy a nő akkor lesz teljes, amikor megáll egy valakivel, és ott marad. Megtalálja a helyét, mintha nem lehetne a szívünk sok helyen. És mégis teljes lenni. Talán teljesebb is. Uh-huh. Nem egy dolog mindenkinek való. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert én amúgy hallottam ezt párszor, igen. Uh-huh. Hogy jó van. De mi az otthonod? Mikor lesz elég ebből az utazásból? Pont az a időszak, amit most mondtál, az egy olyan, amikor ez egy olyan időszak, ahol nagyon mély és őszint és nagyon igazi szerelmi kapcsolataim voltak. Szóval mondjuk New Yorkban voltam 2 hónapot, és volt egy nagyon-nagyon fontos kapcsolatom ott. Uh-huh. Abban az időben. Uh-huh. És azóta zenét csinálok azzal az emberrel, és nagyon nagyon sokat jelent nekem például az a kapcsolat. És több ilyen van, ami így erős része az utazásaimnak. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert most mióta korona van, és egy helyen vagyok, akkor viszont tényleg annak az a kezdeni, hogy wow, oké, ki az, akivel mondjuk egy helyen szívesen bezárkoznék, ha ez most még pár évig tart. Meg hát most Svédországban vagyok, szóval ez egy új helyzet. De hogy persze könnyű, vagy nekem könnyű úgy szeretni, hogy tudom, hogy megyek tovább. Szóval van ebbe valami. Uh-huh. És szerintem engem is könnyű szeretni úgy, hogy tudja a másik, hogy én tovább megyek, és azért belemerünk csapni az egészbe. Igen. Merünk kimondani, merünk szenvedélyesen szeretni. Nem kell félni attól, hogy na, de mi lesz a jövőnkkel.
Igen, csak érdekes, hogy amit mondtál, hogy a hétköznapok szürkesége. Tehát, hogy például ezt mondjuk nem éled bele. Oké, hogy zenéltek együtt, meg tartjátok a kapcsolatot, de hogy nincs meg az, hogy gyűritek a...
Ezzel is szeretem őt annyira.
Gyűritek a hétköznapot, és hogy ez tényleg érdekes, hogy amikor ez a nagyon extatikus érzés, amikor utazol, tehát, hogy akkor tényleg mindent olyan intenzíven élsz meg, és van benned egyfajta tét nélküliség, hogy de miért ne szeretnék bele ebbe a titokzatos idegenbe, akkor valószínűleg bele is fogsz szeretni, és aztán tovább állsz, és, vagy lehet, hogy nem tudom, igen, és utána tovább állsz, és kész, és nem kell azt nézned, ahogy igen.
Vágja a lábúj körmét. A legjobb részek kimaradnak.
Igen. Úristen, tényleg. Szóval...
De közben meg van egy vágy ahhoz is, a mindennapokhoz. Ez nagyon érdekes, mert én nagyon sokat agyalok ezeken, mióta egy helyen kell lennem.
Aha. Hogy ki az, akinek megnéznéd azt, hogy reggel felébred.
Igen,
és...
kit néznék meg közelre. Hú. Ez viszont nekem tényleg egy kicsit ijesztő. Kicsit félek.
Ijesztő, aha.
Igen. Aha. Te nem félsz ettől a... Tudom, hogy te igen. Most párkapcsolatban vagy, és komoly, és még új helyre is költöztetek, de hogy te például ezt hogy éled át, hogy ti most tényleg együtt laktok egy házban, egy új országban. Szóval, hogy milyen neked az, hogy... Ja, az is érdekel, hogy milyenek a mindennapok, és az is érdekel, hogy ezen az új helyen ti megengeditek-e, hogy külön fedezzétek fel, uh-huh. vagy csak együtt fedezitek fel.
Igen, ezek tök jó kérdések, és szerintem, vagy nekem legalábbis mindig nagyon fontos volt az, hogy legyen privát szférám, és 7 évig egyedül éltem egy lakásban, szóval, hogy van bennem egy ilyen nagyon, nagyon magányos farkas, a szónak a pozitív értelmében. És ugye ezt én próbálom megtartani, hogyha helyügyileg ezt ki lehet alakítani például egy lakásban, hogy legyen 2 szoba, vagy legyen egy szoba, de úgy elszeparálva, hogy nekem legyen egy kis zubom, ahol podit felveszek, dolgozok, írogatok, stb. Szóval hogy ez például nagyon fontos szerintem. A másik meg az, hogy igen, mi már most költöztünk össze, szóval így a szürke hétköznapokat az kvázi már úgy gyűrtük, de szerintem abban van valami egyfelől ijesztő, és nem véletlenül nem éltem előtte együtt sok emberrel, mert ennek van egy ilyen ijesztő oldala, másfelől meg egy ilyen szép dolog, amikor az ember úgy dönt, hogy akkor ezt is bevállalja, és igazándiból kíváncsi, és megnézi ezt a lábkörmös sztorit, hogy is néz ki a dolog.
És ez tök jó. Valahogy az egyensúly talán arról szól, amikor gondolok erre az egészre, hogy kapcsolat valakivel, igen. De közben egyedül maradni, és megtartani azt a szabadságot, hogy szabadjon egyedül lenni az embernek.
Igen.
Szóval nekem erről szól, hogy nagyon szép az, ha minden napokat megosztja az ember. Mert sok minden történik egy nap alatt, akár. Uh-huh. Vagy egy hét alatt. És én például nem osztom meg, ha nem lakok valakivel, most éppen a barátnőmmel lakom, tök jó, mert megosztom ezeket a dolgokat. De amúgy, amikor például egyedül utazok, az egy nagyon jó példa arra, hogy nagyon sok dolog történik velem, amit én nem fogok senkinek sosem elmondani.
Uh-huh.
És ez oké. Okay. De közben nagyon szép dolog az, amikor az ember megosztja ezeket a kicsi dolgokat. Viszont, ha nekem nem lenne meg az a szabadság, hogy szabad egyedül felfedeznem dolgokat, vagy szabad egyedül elindulnom, vagy magammal randizni, akkor összeomlik az egész, akkor egy börtön lesz ez a mindennapi elvárás.
Igen.
És talán ez az, amitől én mindig féltem. Szóval, amikor valaki azt mondja, hogy monogám, kapcsolat nekem, nem amikor magukról beszélnek, az engem nem érdekel, mindenki ilyen, ahogy neki jó, de amikor mondjuk találkozok valakivel, aki így csak velem akar lenni, akkor félek attól, hogy nem mer engem szabadon engedni.
Mert ez a tapasztalatom.
Igen, igen, hogy erre a klasszikus monogámiáról beszél, ami gyakorta, én még azt a jelzőt is eléraknám, hogy mérgező monogámia. Tehát, hogy amikor a másikat így mindenáron meg akarjuk kicsit úgy szorongatni, és nálunk például tök oké az, hogy egyedül, tehát ha új helyre mész, ki kell alakítanod a várossal, a helyjel egy kapcsolatot. Egyrészt kialakítanod a helyismeretet, másrészt a kedvenc helyeidet, azokat az ízeket, szagokat, amik közel állnak a szívedhez, ehhez nekem kell az, hogy egyedül sétáljak és felfedezzek. És ez nálunk tökre belefér, hogy akár fél délutánok, vagy egész délutánok, vagy fél napok, tök mindegy, hogy elbuklászni, és közösen kialakítani egy kapcsolatot.
És mióta kiköltöztetek amúgy, hogyan változott a kapcsolatotok?
Szerintem van az új oldala a másiknak, tudod, amit soha nem láttál, és én ezért is akartam nagyon kiköltözni külföldre közösen, amit soha nem látsz, amíg együtt nem, egy ilyen nagyon durva mély vízben nem ugrotok közösen. És látod a másikat, hogy reagál ilyen szélsőséges helyzetekben. Szélsőségesen pozitív, szélsőségesen negatív helyzetekben, egy tök új környezetben, egy új nyelvvel, stb. Hogyan kezd el tényleg ilyen baby lépésekben magára szedni a nyelvnek a darabkáit, hogyan boldogul egyedül, hogyan, miket vásárol egyedül a közértben, miket néz ki magának, ami tetszik neki, ami soha nem látott, érted? Szóval ebből a szempontból ez egy ilyen új plusz, vagyis adalék.
Ez kurva jó. És igen, hogyan tudjátok megoldani ezeket az új helyzeteket? Együtt is.
Igen.
Ez nagyon érdekes.
Igen, meg azt mondjuk, tehát azt az oldalt nem akarom idealizálni, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy az ember ráterheli ezt a stresszt a kapcsolatára, amit megél, amiatt, hogy mondjuk nem tudja kifejezni magát, nem megy gördülékenyen az ügyintézés, vagy bármi elakadás, és ott tényleg csak egy ember van. Tehát, hogy sokszor szokták azt mondani, hogy a monogámiának az is egy ilyen mérgező oldala, hogy mindent ráterhelsz egy emberre. Szóval minden tőle vársz, hogy ő legyen a legjobb barátod, a testvéred, az apád, anyád, mit tudom én, kicsodád, közben még ugye a szexuális partnered is és egyéb, és hogy talán ez van ilyenkor egy ilyen külföldre költözésnél is, hogy gyakorlatilag nincsen szociális életed abban az országban, és nincs más alternatíva, tehát hogy abból az egy emberből táplálkozol szociálisan. És akkor az lehet kimerítő egy idő után. És ugye ezt meg kell tanulni, így szabályozni.
És ami szép, az meg az, hogy viszont egy csapat vagytok.
Igen. Amit,
ha már mondjunk valami pozitívat erről a monogám dologról, vagy egy ilyen szerelmi kapcsolatról, ahol az ember tényleg tervezi az életet együtt, hogy egy csapat vagytok, és ha működik, akkor tényleg azok vagytok, és nem egy ilyen kamu. Én támogatlak, de amúgy nem támogatlak dolog, hanem az meg egy igazi csapat. És erősebbek vagytok együtt.
Igen.
Így kell, hogy legyen.
Igen, igen. Ezt mondtuk a női szolidaritás kapcsán is, hogy amikor az ember nem ezekre koncentrál, ezekre az ellenségeskedésekre, hanem így összeállunk, akkor viszont ebbe iszonyatos erő van. Tehát amikor valami igen jól funkcionál, akkor viszont tényleg az van, hogy wow, badass csapat. És
de igazi tényleg kell, hogy legyen. Szóval igazi igen kell, hogy legyen, nem egy ilyen felszínes.
Tudod, mit mondok? Azt, hogy kurva sokat vártam erre, és viszont az annak nagyon örülök, hogy nem mi ez a settle, hogy nem kötöttem abban kompromisszumot. Mert tudod, így az évek telnek, és ezt például benned is becsülöm, és mindenkiben, aki így dönt, annak ellenére, van egy óriási társadalmi nyomás, hogy na jó, hát most már tök mindegy, valaki akaszt le magadnak, aztán kész, hát legyen már valami. És ebben nem engedtem, tehát hogy ennek nagyon örülök, és szerintem ezt kőkeményen maga előtt kell tartani az embernek, hogy csak azért, hogy legyen valaki, csak azért, hogy legyen egy utastársad, legyen egy nem tudom ki, tök fölösleges, mert aztán utána jön ez.
Szeretnék bátorítani embereket, de főleg csajokat.
Igen.
Hogy utazzatok egyedül. Okosan kell csinálni, ugyanúgy, mint otthon, Budapesten vagy Magyarországon az ember figyeli a környezetét, de hogy tényleg lehetséges, jó, most éppen nem, de hamarosan remélhetőleg lesz lehetőségre, és hogy többször beszéltem csajokkal, akik kérdezték, hogy hogyan lehet elindulni, vagy milyen fajta bátorság kell hozzá, vagy mire gondoljanak. És lehet, hogy ezzel akár le tudnánk zárni ezt az epizódot is, hogy pár tippet elmondunk a hallgatóknak, akik még nem utaztak sokat, vagy akik azt hiszik, hogy nem mernek elindulni, de közben vágynak rá, vagy kíváncsiak. Neked mi az első tipped, Luca?
Hát nekem az, hogy kicsit áttranszformálni azt a gondolatot, hogy merni egyedül utazni. Én azt mondom, hogy merni egyedül lenni egyáltalán, tehát hogy maga az egyedül lét, hogy nem kell tőle félni, nem kell félni a magánytól, ez nem mindig egy rossz szó, és hogy néha egész egyszerűen csak így élvezni kell, vagy belesüllyedni abban a helyzetben, hogy te most egyedül vagy, magad vagy, figyelni a reakcióidat, hogy belül mi zajlik le benned. Egyedül lenni, ez, hogy merni egyedül lenni, nem félni attól, hogy nincs társad, nincs utastársad, bármilyen élettársad, és ez az érzés, és ezt lehet kicsiben kezdeni. Tényleg onnantól kezdve, hogy elmész egy moziba egyedül, vagy beülsz egy kávéra, és elviszed a könyvedet, és leülsz, és egyszerűen emeld fővel, élvezed, hogy ott vagy.
Igen. Ez az erő, ez annyira durva tud lenni, amit érez az ember ilyenkor, ez a én felfedezem a világot a saját szabályaim szerint, és itt vagyok. Én mindig ezt érzem. És én azt mondanám, hogy egyáltalán nem nehéz. Szóval az nehéz, eldönteni nehéz, hogy okay, akkor én indulok, én megyek, én csinálom, én megveszem azt a jegyet, lefoglalom azt a szállást, és indulok.
Aha.
Megoldod. Fasza élmény mindig rájönni arra, hogy kurvára megoldod, közben nagyon izgalmas. De hogy én ezt mondanám, hogy eldönteni nehéz, de utána ez magától menni fog.
Igen, igen. És utána mekkora önbizalmat merítesz abban, amikor sikerül valamit így abszolválnod, egy ilyen kicsi mini feladatot, hogy eljutni innen oda, és mondjuk sikerül, és akkor az még így ad egy ilyen löketet. Ha meg nem sikerül, akkor meg azért, mert attól kicsit olyan humble leszel, hogy úgy kicsit olyan alázatosabb, hogy na hát igen, itt vagyok felnőtt emberként, eltévedtem, no de nem baj, hogy találunk vissza. Szóval ez
meg az is egy jó érzés. Az eltévedés is ad perspektívát.
Igen.
Nagyon, szerintem nagyon-nagyon jó dolog a biztonságos szférán kívül is mozogni egy kicsit. És aztán visszajön az ember, és kurva sokat tanult. Aztán az lesz a nehéz, amikor emberek körülötted ugyanazt látják, aki elment egy hónappal azelőtt, és tudod, hogy ők nem fogják érteni, hogy te milyen utazáson mentél át, de magadba azt elhelyezed, és te tanulsz belőle.
Igen. Fú, ez nekem egy elég jó végszó volt, és ez tök jó végszó volt, és talán nem is tudom ebből a beszélgetésből, én így azt viszem magammal, hogy tényleg mennyire komplex maga ez, hogy utazás, és hogy nekem most talán így az lett a saját konklúzióm, hogy ez inkább arról szól, nem is, hogy egyedül utazni, hanem egyedül létezni, nem? És hogy ennek a magánynak a pozitív megélése, és hogy ez párkapcsolattól függetlenül néha mennyire jótékony.
Igen, meg több szemszögből megnézni magunkat, vagy megnézni a magányt, és ez persze, amikor utazunk, akkor nagyon konkrét az, hogy egy új szemszögből nézünk mindent, mivel egy fizikai új helyen vagyunk. De én például most korona időszakban is, most az egész COVID közepén is azt érzem, vagy most is azt veszem észre, hogy lehet új szemszögöt találni akár a saját lakásodban is. Szóval, ha mindig a nem tudom milyen sarokban ülsz a szoffán, amikor írsz, akkor feküdj le a földre egyszer. És nézd meg, hogy milyen alulról a szobád. hogy tudod, hogy csak ez a új szemszög, ez nagyon sok mindent tud csinálni, és nekem ez is egyik fontos része az utazásnak, meg az, hogy gyakran helyet váltok, hogy új annyit tanul az ember, amikor új.
Kapsz. Igen. Talán ez az utazás.
Szóval, amíg Covid van, én ezt mondom, amíg Covid van, akkor feküdjetek le a földre, és nézzétek a plafont, ha még nem csináltátok otthon. Egy teljesen új szobát fogtok látni. Aztán jövőre Rio.
Igen. Istenem, de jó. Meglátogatás, azt várom utána legjobban, hogy ki gyere, és te is lásd, hogy amit én látok, és
fordítom. Hát utcán annyira vágyok arra, hogy én meglátogassalak, úristen. Meg te is engem Svédországban. Meg nem voltál itt?
Igen, soha nem voltam még. Soha.
Meg arról nem is beszélve, hogy amikor újra, valószínűleg nyáron, amikor újra Budapesten leszünk.
Én arra nagyon készülök, Jézusom. Már el is mondtam barátomnak, hogy milyen lesz a Pride kosztümöm. Amivel fogok táncikálni.
Vagy milyen leszem úgy?
Hát akarok olyan. Emlékszel, a WAP-ban volt? A WAP-ban volt Cardi B-nek ilyen cici rojtja. Tudod?
Imádom, hogy a WAP outfit egyike az inspiráció. Tök mindegy, hogy melyik. Már elég, hogy a WAP videóban. Igen, megvan.
Na, szeretnék olyan rojtokat. Majd legyártatom valamelyik szabászatban otthon.
Ez nagyon fasza.
Oké, szóval ha szeretnétek tovább diskurálni, akkor egyrészt van egy Instagramunk, ami kukac miafem, és van egy Facebook csoportunk, egy Facebook oldalunk a miafem, és van egy csoportunk, amiben csatlakozhattok, ez a Beszéljünk Róla, és ez pedig egy zárt csoport, úgyhogy gyertek, és addig is álmodozunk együtt az utazásról.
Köszönjük, hogy hallgattatok! Sziasztok!
Köszönjük szépen! Sziasztok!